Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai napi üzenetemnek az a címe, hogy aktív kedvesség. Aktív kedvesség. És szeretnék a mai nap beszélni a kedvességről, és beszélni arról, hogy mit jelent ez a szó, mit jelent ez gyakorlatban az életünkben, mit jelent az, hogy aktív, mit jelent az, hogy miért akarja Isten, hogy kedvesek legyünk, és mit jelent ez az életünkben? Isten hogyan volt kedves velünk, hogyan kedves velünk, és mi hogyan lehetünk jóságosak, kedvesek a körülöttünk élőkkel. Galata 5.22, az első igénk, azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem pedig ezeket termi meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, vagy kedvesség, más szavakkal, hűség. A kedvesség nem más, mint a Szent Szellemnek a gyümölcse. Egy gyümölcs az életünkben. A Szent Szellem bizonyítéka az életedben, hogy ott van. Tehát ez egy bizonyíték, hogy Isten benne él az életedbe. Hogy Jézus Krisztus az életedben van. Amit itt felsorol az ige, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, kedvesség, hűség, ezek mind a bizonyítékai annak, egy ember életében, hogy benne él Krisztus. Oké? Nem csak elméletben, nem csak gondolatban, nem csak teológiailag, hanem valóban egy aktív dolog az életemben. Szóval, hogyan néz ki Isten kedvesség a gyakorlatban? Hogyan akarja Isten továbbadni rajtunk keresztül az ő kedvességét? Először is, mi a kedvesség? Az Oxford szótár azt mondja, hogy a kedvesség nem más, mint barátságosnak, nagylelkűnek, figyelmesnek, tapintatosnak lenni. A kedvesség tesz képessé, hogy jót tegyünk másokkal. Nem csak egy elméleti szinten működő dolog még egyszer, hanem valami, amit kifejezünk a gondolatainkkal, a szavainkkal és a tetteinkkel. És ami nagyon fontos, és ezt írjátok le, a bibliai kedvesség mindig tettekben mutatkozik meg. A bibliai kedvesség mindig tettekben mutatkozik meg. A bibliai kedvesség mindig gyakorlatias. Nem csak szavak, hogy szeretlek, nem csak az, hogy imádkozok érted, hanem tettek. Ez egy aktív szó. Aktív. Tudjátok, mi az aktív? Megmozdul. Tesz valamit. Cselekszik. Oké? Mozdul. Nem csak ül egy helyben, nem csak magában történnek dolgok, hanem megmozdul, tesz valamit. Az 1 János 3.18 azt mondja, kedves gyermekeim, ne szóval szeressük egymást. Az isteni szeretet abban mutatkozik meg, amit teszünk. Amen? Amit teszünk az életünkbe. Tehát, hogy igen, én is valamit hozzájárulok. Például, amikor leülsz egy családi vacsorához vagy ebédhez. Nem csak ott ülsz, hanem te is valamit viszel az asztalra. Megfogsz valamit a konyhából, kiviszed, odarakod. Ez jelenti, hogy aktív vagy, hozzájárulsz valamihez. Vagy amikor eljössz egy házi csoportra, te is hozol valamit, belerakod a közösbe. Amikor vége van a házi csoportnak, akkor te is segítesz elpakolni, föltakarítani, mosogatni. Ugye azt szeretjük a legkevésbé. Vagy, hogy törődünk egymással. Hogy nagy lelkűek vagyunk egymással, főzünk egymásra, segítünk egymásnak. Tudjátok, a tábornak semmi értelme nem volt, ha nem történik valami ezután a gyakorlatban. Hiába volt egy fantasztikus időd Istennel, hiába kaptál nagyszerű dolgokat Istentől, ha ezt nem rakod át gyakorlatba, akkor igazából megszakítod ezt a folyamatot, amit Isten el akar végezni. És annyira hálás vagyok egyébként, hogy pont nem ez történt, mert a táborban, hogy jól jött ki az egész, tudjátok, a táborban mindig arról beszéltünk, hogy mindig az volt a kérdés, hogy oké, hogy tudom ezt gyakorlatba helyezni, hogyan tudom ezt alkalmazni az életembe, hogyan tudjuk alkalmazni a gyülekezetünk életére ezt az igét. És annyira hálás vagyok azért, hogy nem csak beszéltünk ezekről, hanem meg is mutatkozott ez. Hogy a végén mindenki például ott volt, és együtt pakoltuk le a cuccokat. Egy óra alatt leszereltünk mindent. És pont ezt mondtam Zsaninak, hogy szívem, tök jó volt, hogy ilyen tök jó beszélgetések voltak, de igazából az egész semmit nem ért volna, hogyha a végén öt ember szereli le a színpadot, és öt ember csinál mindent. Akkor én igazából egy kicsit szomorú lettem volna, de annyira hálás vagyok, hogy mindenki ott volt, mindenki benne volt. Ezt jelenti a kedvesség, lehet, hogy nem gondoltatok erre, de a kedvesség ezt is jelenti. A kedvesség gondol valaki másra, hogy ne az az öt ember pakoljon le csak egyedül, hanem oké, mivel tudok hozzájárulni, hogyan tudom segíteni az ő életét, hogyan tudunk, tehát nem csak magamra gondolok, hanem másokra gondolok, közösségben gondolkozok. Szóval annyira büszke vagyok rátok, gyülekezet, fantasztikusak vagytok. Szóval a kedvesség egy aktív dolog. Miért pont a kedvesség? Miért pont a kedvesség? Isten miért beszélünk erről? Miért annyira fontos a gyülekezetünkben ez a szó, a kedvesség, a jóság? Azért, mert én hiszem teljes szívemből azt, hogy mi keresztények ezzel tudjuk a leginkább reflektálni Istent a megtört világ felé. Ezzel tudod bemutatni Istent a legjobban a környezetednek. Ezáltal tudják leginkább megtapasztalni Istent. Tök jó, amikor evangelizálunk, tök jó, amikor beszélünk Jézusról, de a leginkább akkor fogják megtapasztalni Istennek a kedvességét, szeretetét, amikor teszünk értük valamit. Amikor, és majd fogok példákat hozni, hogy az én életemben ez hogyan változtatta meg Istennek a kedvessége az én életemet, és miért hiszek ebben a leginkább és teljes szívemből. Én hiszem azt, hogy Istent leginkább ezen keresztül fogja megtapasztalni a világ, és ezen keresztül fog megváltozni a világ. Őszinte, hátsó szándékok nélküli kedvesség. Mert Isten szeretete is ilyen. Nem önös érdekekből történik a kedvesség, hanem őszinte kedvesség, őszinte szeretet. Mert Isten sem várt el semmit tőlünk, amikor ő meghalt. Jézus, mikor meghalt a kereszten, nem volt hátsó motivációja. Egyszerűen csak szeretett bennünket. Őszintén. Ez az, ami a világot megváltoztatja. Ez az, ami az én életemet megváltoztatta. És ezért hiszek ebben annyira, és annyira fontos az életünkben és a gyülekezetünkben. Én hiszem, hogy a kedvesség olyan, mint egy tükör, ami felfedi Istennek a szívét, így reflektálja Istent, hogy igen, amikor valaki egy ilyen kedves gesztust, egy figyelmes dolgot tesz, ami az képes megérinteni embereknek a szívét, és így reflektálni, így visszatükrözni Istennek a jóságát. A kedvesség figyelmes. A kedvesség képes beletalálni az emberek szívébe. Valamit megváltoztat a szívünkbe. És hogyha nem tudod, miről beszélek, meg kell tapasztalnod ezt. Nagyon, nagyon remélem, hogy valaki már volt veled kedves az életedben. Most, ahogy voltunk Berlinben, ott volt egy vezető, vagy nem is tudom, a táborvezetőnek a felesége, Annikának hívják a lányt, és Annika körülbelül egy 4 évvel ezelőtt találkozott a Zsanival utoljára, amikor kim voltunk, és nagyon nem volt semmilyen kapcsolat igazából köztük, úgy egyszer-kétszer beszéltek ott 4 évvel ezelőtt. És egyik nap Annika kitalálta, hogy ő szeretne egy ilyen videóüzenetet küldeni a Zsaninak haza. És így pont együtt volt az egész tábor, valami játék volt, és akkor így ilyen selfie videót csinált, és akkor ott megkért mindenkit, hogy integessen bele a telefonba, és hogy kiabálja mindenki azt, hogy szeretünk Zsani, és hogy hiányzol. Mert ugye Zsani úgy volt eredetileg, hogy kijön velünk Berlinbe, de nem tudott végül kijönni, és egyedül maradt itthon, és én mentem, úgyhogy itthon volt egyedül, dolgozott, mellette rajta volt az egész gyülekezetnek a felelősségei minden, és egyik nap felhívott itt sírva, hogy Géza, annyira hiányzol, meg annyira rossz így egyedül lenni, bárcsak ott lehetnék veletek, és így megszakadt a szívem, és utána történt ez, hogy az Annika meg kitalálta, hogy ő akar küldeni egy videót neki, és utána oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy figyelj, egyébként ez most szerintem a Zsaninak nagyon be fog találni. Anélkül, hogy mondtam volna neki, tehát nem ezért csinálta a videót, mert ő tudta, hogy rosszul van a Zsani, hanem egyszerűen csak így ráérzett a dolgokra. Csak így egy ilyen kedvesség volt benne, és azt mondta, hogy igen, akkor én szeretném ezt elküldeni. És elküldte, és nagyon-nagyon jól esett a Zsaninak, mert ő is kint szeretett volna lenni, ott szeretett volna lenni, és egy nagyon-nagyon beletalált a szívébe. És tudom itt a gyülekezetben is, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, akik ilyen nagyon figyelmesek. Mikor hazajöttünk, akkor Rami várt egy virággal a Zsanit, és ő is annyira kedves volt, hogy így meglepte. És tudom, hogy vannak a háttérben olyan kis láthatatlan emberek ebben a gyülekezetben, akik ilyen kedves, kis pici dolgokat tesznek, de csak azt akarom mondani, hogy ne értékeljük le ezeknek az apró kedvességeknek az erejét az életünkben. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen nagy dolgokat kell csinálnunk, és nagy dolgok fogják megváltoztatni a világot. Nem. Ezek az apró pici kedvességek, az apró pici kis kedvességek, amik igazából megérintik a szívünket, és megváltoztatnak minket, és valamit megtapasztalunk Istenből ezen keresztül. Ugyanakkor a kedvesség egy belső magabiztosságból fog jönni. Egy belső magabiztosságból jön a kedvesség. Bizonytalan emberek nem tudnak kedvesek lenni. Ez kell egyfajta magabiztosság. Mert a kedvesség a sebezhetővé tesz. Szükséged van egyfajta magabiztosságra ehhez. Mert lehet, hogy ezt ki fogják használni a kedvességed. Lehet, hogy... Tehát, hogy bizonytalan emberek nem tudnak kedvesek lenni, mert nem tudnak mit továbbadni. Tudnunk kell azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Itt jön be az identitás, hogy fontos, hogy tudd, mi a te identitásod. Tudd, hogy ki vagy Krisztusban, hogy értékes vagy Krisztusban, hogy szeretve vagy, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet, hogy elfogadott vagy, hogy kiválasztott vagy, hogy Isten ott van az életedben. Tudnod kell. És ha úgy érzed, hogy bizonytalan vagy, nem tudsz kedves lenni, akkor egyszerűen csak tanulmányozd azt, hogy Isten mennyire szeret téged. Tanulmányozd azt, hogy ki vagy Krisztusban. Mit mond a Biblia, hogy te ki vagy Krisztusban. És most erről nem akarok belemenni, de régebben beszéltem itt a gyűliben, ez az 5 új lenyomat, ugye, ami meghatározza, hogy kik vagyunk Krisztusban. Keressétek vissza, hallgassátok vissza ezt az üzenetet, tanulmányozzátok azokat az igéket. 5 új lenyomat, ami meghatároz bennünket. De most szeretnék tovább menni. A kedvesség több, mint tettek. Ez nem csak arról szól, hogy mit teszünk. A kedvesség arról szól, hogy kik vagyunk. Ez egy... Még egyszer egy identitásbeli dolog, egy olyan dolog, hogy kik vagyunk. Ez többről szól, mint hogy veszek egy csokit valakinek. Ugye a táborban is angyalkáztunk, és ugye vettünk mindenkinek ajándékokat, és ezzel így próbáltuk megtanítani magunkat, hogy hogyan legyünk kedvesek a másikkal. De ez többről szól. Emögött ez arról szól, hogy ki vagy. Ez egy életstílus, ez egy fajta lelkület, ez egy fajta szellemiség, ami benned van. És ezt a Szent Szellem ki tudja benned munkálni. Tehát ez egy gyümölcs. És minél inkább, minél hosszabb ideig vagy Krisztussal, és minél inkább ő munkálkodik benned, egy idő után megjelennek ezek a gyümölcsök. A Szent Szellem ki fogja benned munkálni ezt a gyümölcsöt. De gyakorolnod kell. Ez egy olyan dolog, amit gyakorlunk, és néha tudatosan kell csinálnunk. És ezzel semmi probléma nincsen, hogyha tudatosan csinálod. Nem, senki nem kell fel úgy reggel, hogy hú, én ma kedves akarok lenni az emberekkel. Van valaki, aki így kell fel. Én nem így kelek fel, úgy kelek fel, senkivel nem akarok szóba állni. Tehát, hogy kb. Ez. És biztos vagyok benne, hogy ti is, nektek is vannak ilyen reggeletek, hogy hát nem, én egy emberrel nem akarok beszélni ma. Én így egyedül el akarok lenni ma magamba. A kedvesség egy olyan dolog, amit tudunk gyakorolni. Gyakorolnunk kell, tudatosan. Bizonyos dolgokat segítenek ebbe a dologban, hogy hogyan tudod ezt kifejleszteni magadban. És majd egy idő után, ez egy olyan, mint egy ruha, amit fel kell venned minden reggel, a kedvességet. Döntened kell, hogy így felvedd ezt a kedvességet. A Biblia azt mondja Kolossé 3.12-ben, ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek. Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen. Amen. Mi a kedvesség ellentéte? A kedvesség ellentéte az irigység. Igaz? Az irigység. Amikor irigykedünk, hogy a másiknak több van, mint nekem, vagy jobb van neki, mint nekem. Magyarul nem vagy elégedett azzal, amit van. És nyilván tök jó, hogy az embernek vannak céljai, és mondjuk szeretne előrelépni az életében. Ezzel nincs semmi probléma. Viszont ugyanakkor ezzel párhuzamosan mindig elégedettnek kell lennünk azzal, amink van, amit Istentől kaptunk. És amikor összehasonlítgatjuk magunkat egy másik emberhez, ennek semmi értelme nincsen. Az összehasonlítás az egyik legnagyobb ellenség. Az összehasonlítás az egyik legnagyobb bűn, amit el tudunk követni az életünkben. Amikor nézzük az Instagramot, vagy a Facebookot, és látjuk azt a tökéletes képet, hogy ez az ember, nem tudom, milyen jó neki éppen abban a pillanatban. Ez csak egy pillanat, ne verjen át benneteket az Instagram, oké? Az csak egy pillanatot rögzít az életünkben. És annak az embernek az életébe. Ez becsapós. Az csak egy pillanat. Az előtte és az utána lévő pillanatot nem látod. Az életének a 99,9%-at nem látod, csak azt az egy pillanatot, ami lehet, hogy meg van szerkesztve, lehet, hogy a tökéletes szögből van lefényképezve, tehát sose tudhatod, hogy ez a kép hogy készült. Szóval az összehasonlítás, ez a legnagyobb probléma, amikor többnek vagy kevesebbnek érezzük magunkat a másiknál. Mind a kettő rossz. Amikor többnek gondolod magadat a másiknál, és az is, amikor kevesebbnek gondolod magadat a másiknál. Srácok, egyenlőek vagyunk. Okay? Senki sem több vagy kevesebb. A felelősség, amit hordozunk, az más. De az értékünk az ugyanaz. Az értékünk ugyanaz. És ne engedd, hogy az összehasonlítás irigységet szüljön az életedbe. Aztán meg kell vizsgálnunk a motivációnkat. Jó cselekedetek mögött milyen motiváció van. Lehet rossz motiváció is egy jó cselekedet mögött. Azért teszünk valamit, hogy kapjunk valamit? Azért vagyunk kedvesek, hogy utána kapjunk ezért valamit cserébe? Sosem szabad egy ilyen életvitelt, vagy egy ilyen gondolkozásmódot csinálni, hogy megteszek valakiért valamit azért, és utána elvárom, hogy ő ugyanezt megtegye velem. Ne éld így az életedet, ez nem működik. Illetve van, aki így éli az életét, de dönthetsz máshogy is. Miért vagyunk kedvesek az emberekkel? Azért, hogy eljöjjenek gyülibe? Nyilván szeretnénk, hogyha eljönnének gyülekezetbe. Nyilván hiszek ebben a gyülekezetben. Tudom azt, hogy fantasztikus emberek, közösség van itt, és tudom, hogy segíteni az embereknek az életébe az, ami itt van. 100%-ig hiszek ebben, de nem ezért vagyok kedves. Azért vagyok kedves, mert egyszerűen csak szeretem azt az embert. És ezért kell, hogy kedvesek legyünk, mert szeretjük, mert megtehetjük, mert Isten is kedvességet mutatott felénk. A kedvesség nem vár cserébe semmit. Ez egy fontos dolog. Az igazi kedvesség nem vár semmit cserébe. Lukács 10:25-37. Ez a történet egy fantasztikus történet, ami a kedvességről szól. Egy hosszabb történet, amit most szeretnék felolvasni, sokan már ismeritek, ez a samáriai, irgalmas samáriai utazóról szól ez a történet. Lukács 10:25-37. Egyszer Jézushoz jött egy törvénytanító, hogy próbára tegye, és azt kérdezte tőle. Mester, mit kell tennem, hogy örök életet kapjak? Jézus megkérdezte tőle. Mi van megírva a törvényben? Hogyan értelmezed? Az így válaszolt. Szeresd az örökkévalót Istenedet teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel, és úgy szeresd az embertársadat, mint saját magadat. Jól válaszoltál. Ezt tedd és élni fogsz, mondta Jézus. A törvénytanító azonban igazolni akarta magát, és folytatta, tovább faggatta Jézust. De hát ki számít az embertársamnak? Jézus erre egy történettel válaszolt. Egyszer egy ember Jeruzsálemből Jerikóba utazott. Útközben rablók támadták meg, akik kifosztották, s még a ruháját is elvették. Megverték, majd félholtan ott hagyták. Nem sokára arra ment egy pap, de amikor meglátta, a sebesültet kikerülte és ott hagyta. Később egy lévita ment arra, amikor meglátta, a sebesültet, ő is átment az út másik oldalára, és ott hagyta. Később arra utazott egy samáriai férfi is. Amikor meglátta, a sebesültet megsajnálta. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte. Ezután feltette a saját szamarára, elvitte egy vendégfogadóba, és ott ápolta tovább. Másnap a fogadó gazdájának 2 ezüstpénzt adott, és ezt mondta neki. Gondoskodj erről az emberről, és amit ezen felül még ráköltesz, megfizetem, amikor visszajövök. Mit gondoltok? A 3 közül melyik volt igazi embertársa annak, akit kiraboltak? A törvénytanító így válaszolt. Az, aki megsajnálta és segített rajta. Jézus azt mondta, igazad van, menj és kövesd a példáját. Szerintem nagyon sokan ismeritek ezt a történetet. De most szeretném egy kicsit más megvilágításból néznénk ezt a történetet. Isten ugyanezt tette velünk. Isten ugyanezt tette velünk az életünkbe 2000 évvel ezelőtt. Ugyanilyen kedvességet mutatott felénk, mint ez az irgalmas samáriai utazó a kirabolt ember felé. Jézus eljött értünk már akkor, amikor mi bűnben éltünk. Amikor ki voltunk rabolva, amikor össze voltunk törve, amikor nem voltunk a földön, amikor belénk rúgtak, amikor elveszettek voltunk, amikor szenvedtünk, Jézus eljött, és kedvességet mutatott felénk. Bejött az életünkbe, bort és olajat öntött a sebeinkre, és egy biztonságos helyre vitt minket. Ezt tette Jézus, bevitt minket az ő otthonába, az ő királyságába. És ezért tudunk mi is kedvesek lenni. Ezért tesszük ezt. Ezért vagyunk képesek kedvességet mutatni mások felé. Mert Jézus ezt megtette értünk 2000 évvel ezelőtt. Isten szeretete hozott kedvességet a világba. Ez nem csak egy ilyen emberi kedvesség. Oké? Okay? Az emberi kedvességnek van egy vége, ami után már vége. Ez nem, a kedvesség Istentől jött. Isten szeretetétből jött. És szeretnék nektek 7 dolgot mondani erről az isteni kedvességről. Oké? Okay? Ma 7 gyorsan 7 dologról szeretnék beszélni, de mielőtt még ebben belemegyünk. A kedvesség nem naív. A kedvesség nem buta, és nem meggondolatlan. Oké? Okay? A kedvesség az nem azt jelenti, hogy kedves vagy másokkal, hogy így engedett, hogy kihasználják. Hogy engedett, hogy kihasználjanak. Hogy engedett, hogy kihasználják a kedvességedet. Oké? Okay? A kedvesség tele van bölcsességgel és szeretettel. Bölcsességgel is, és szeretettel is. Amen? Oké? Okay? A kedvesség nem egy ilyen futószalagon történő dolog. Jó, szia, hello. Tehát ez a... Amikor én tanítok, és ugye zenetanárként dolgozok egy héten, volt olyan hét, meg olyan éveim, amikor ilyen 40-50 diák ment át a kezeim alatt minden héten. 40-50 diák, gondoljátok el. Bejött az első, letanítottam, bejött a következő, elment. Tehát, hogy ez... Egy kicsit monotonnak tűnhet egy idő után, de mindig emlékszem, hogy arra törekedtem, hogy meglássam mindig az embert. Ne csak egy ilyen futószalagon történjen a dolog, hogy szia, hello, hogy vagy, mi újság, oké, jön a következő. Tehát, hogy hanem kedvességet mutatni felé. És szükség van a világban arra, hogy az emberek ne érezzék magukat egy futószalagon, hanem kedvességet kapjanak, és hogy igen, egy ember van, egy valóságos ember van előttünk. És szeretné mindenki azt érezni, hogy látják őt, észreveszik őt, mint egy valóságos személyt és embert. Az első dolog, amit leírtam, a kedvesség. Készen álltok? Forduljon a melletted ülőhöz, kérdezz meg, hogy készen állsz? Készen állsz? Szóval az első, a kedvesség kockázatos. Írjátok le, kedvesség kockázatos, ez az első dolog, amit látunk ebből az igéből. Oké, ez az ember azzal, hogy odament és segített ennek a összetört, összevert emberen, ez kockázatos volt. Azért, mert egy veszélyes útszakaszon volt. Egy veszélyes útszakaszon egy teljesen idegen ember volt, egy teljesen más nemzetből származó ember volt. Tehát akkor nem igazán keveredtek, és nem igazán kerültek kontaktba, kapcsolatba különböző nemzetiségű emberek. Ők különböző nemzetiségűek voltak, különböző népcsoportból voltak, és nem volt interakció, kommunikáció közöttük alapból, de ez az ember átlépte ezt a határt, odament, kockázatot vállalt, és a kedvesség az egy kockázatos dolog. Kérdés az, hajlandó vagy-e kockázatot vállalni? Hajlandó vagy-e kockázatot vállalni? Isten is kockázatot vállalt veled. Mindannyiunkkal kockázatot vállalt. Jézus meghalt, és nem volt garancia arra, hogy mi igent fogunk mondani neki. Jézus meghalt, feláldozta az életét, de nem volt garancia rá, hogy az emberek ezt el fogják fogadni. Benne volt a pakliba, hogy ezt elutasítják. Ugyanígy a kedvesség is ilyen. Amikor kedves vagy, nincs garancia arra, hogy minden rendben lesz. Sebezhetővé válsz. De az irgalmas samaritánus képes volt oda menni, és kockázatot vállalni. A második, a kedvesség hajlandó részt vállalni. A kedvesség hajlandó részt vállalni. Hajlandó bevonódni dolgokba, helyzetekbe, problémákba. Nem azt csinálta, hogy ez nem az én problémám, hanem hajlandó volt oda menni, és részt vállalni ebbe. Hogy igen, én ezt a problémát meg akarom oldani. Megtette volna, hogy elsétál. De ez itt a lényeg, hogy hajlandó vagy részt vállalni. Hajlandó vagy oda menni, felelősséget vállalni a világban. Ez egy kérdés. Hajlandó vagy? Először is észreveszed, és hogyha észreveszed, hajlandó vagy felemelni az embereket? Megoldás után kutatni a problémáikra? Hajlandó vagy? A családodban, a környezetedben, akár itt a gyülekezetben hajlandó vagy részt vállalni? És most megint a házi csoportokkal jövök, de vagy ott is, hogy hajlandó vagy részt vállalni mondjuk egy bevásárlásban, vagy főzésben, felszolgálásban, takarításban, mosogatásban, vagy vasárnap itt egy szolgálatban, hajlandó vagy részt vállalni? Ez is a kedvességhez tartozik. A harmadik, a kedvesség hajlandó a saját erőforrásait használni, hogy egy jobb helyé tegye a világot. A kedvesség hajlandó a saját erőforrásait használni, hogy jobb helyé tegye a világot. Ez az irgalmas samáriai utazó használta a saját eszközeit, ami éppen a kezében volt, ami a táskájában volt. Mi volt a táskájában? Bor és olaj. Hajlandó volt használni, amit kapott, ami az övé volt, hozzájárult a saját erőforrásaival, eszközeivel. Van neked is valamid, amit te fel tudsz ajánlani, és te oda tudsz adni. Gondolkoztál már ezen? Mi van a kezedben? Mi az, amit Isten neked adott, amivel te hozzá tudsz járulni, amit te tudsz használni? És Isten igazából ezért ad nekünk dolgokat az életben. Ezért ad tehetséget, ezért ad ajándékokat, ezért ad kreativitást, ezért ad pénzt is az életünkbe, munkát, anyagi dolgokat, egy házat, egy autót. Nyilván Isten nem azt akarja, hogy most mindent odaadd, hogy odaadd az összes pénzedet, az összes mindent az életedben, feláldozz egy emberért. Nem, ez nem erről szól. Oké, nem kell túlzásba vinni ezt a dolgot. De egy részét, egy részt. Azért vagyunk áldottak, hogy áldást tudjunk lenni. Isten azért áld meg, hogy áldás lehess. Bármilyen szinten az életedben. És igen, fontos, hogy legyen bennünk egy ilyen, ne legyen bennünk egy ilyen szegényes mentalitás, hogy jaj, hát én nekem nem kell semmi, meg nekem ez így elég az életemben, meg hogy én majd meghúzom magamat egy ilyen, nem akarok nagyobb fizetést, meg nem akarok jobb munkát, meg nem akarok ezt. Hanem, tehát Isten igenis szeretne téged megáldani, de azért, hogy áldás tudj lenni mások számára. Hogy áldás tudjon lenni az életed. Igenis akarj áldott lenni. Azért, hogy meg tudj áldani másokat. Elsősorban ez motivál bennünket. Na mindegy, szóval a kedvesség hajlandó saját erőforrásait használni. És menjünk tovább most a negyedik pontra. A kedvességet nem korlátozzák be a kulturális, vagy mondhatnám az szociális határok. Oké? Okay? A kedvesség átlép szociális és kulturális határokat és köröket is. Pál azt mondta, hogy én mindenkinek mindenné váltam. Ha te görög vagy, akkor én görög leszek. Magyarul belépek a te kis szociális körödbe, a te kis kultúrádba, és olyanná válok, és én átlépem ezt a határt, és szeretnék kedves lenni veled, szeretnék téged megáldani. Tehát Pál tudta ezt. Emlékszem, amikor extrém generációval régebben csináltunk ilyen városi játékokat. És ezeken a városi játékokon, ilyen fiataloknak szóló játékokon nagyon sok fajta szociális háttérből érkező fiatal jött, és ilyen csoportok voltak. Voltak a rockerek, mindenki tudja, milyenek a rockerek, ugye fekete, hosszú haj, kifestve minden, tehát hogy, és akkor ők egy csoportban ott ültek, akkor vannak a diszkósok, a kigyúrtak, a nem tudom mi, tehát hogy mindenféle szociális háttérből lévő emberek ott voltak, és mi, mint gyülekezet, nem válogattunk, nem azt mondtuk, hogy hát én nem szeretem a rockzenét, úgyhogy én inkább akkor megyek a diszkósokhoz. Most mondtam egy példát, hanem odaléptünk hozzájuk, és átléptük ezt a határt, átléptük ezt a korlátot, és beléptünk az életükbe, és elkezdtünk feléjük szolgálni, és kedvesek lenni, és szeretetet adni, Isten szeretetét megosztani. A kedvesség nem korlátozzák be a kulturális határok. A kedvesség egy olyan nyelv, amit mindenki megért. Áthital kultúrákat. Nagyon érdekes ez, hogy nem kell, hogy beszéld ugyanazt a nyelvet. Ha kedves vagy, a másik megérti. Ha odamész egy kínaihoz, és kedves vagy vele, egy szót nem szólsz, nem beszélsz kínaiul, akkor is érteni fogja az a kínai, hogy te kedves vagy vele. Mert a kedvesség áthidalja még a nyelvi korlátokat is, a nyelvi akadályokat is. És ezért fontos, hogy mi, mint gyülekezet, sose legyünk így, sose egy dobozban gondolkozzunk, sose egy szociális körbe gondolkozzunk. Isten akar használni. Lehet, hogy olyan körökbe, olyan embereknek az életébe, olyan csoportoknak, közösségeknek az életébe, ami lehet, hogy nem te vagy, de Isten tud használni. És a kedvesség áthidal ilyen határokat is. A kedvesség az értékről szól, hogy értéket adunk. Jézus is értéket helyezett belénk. Mi is értéket helyezünk másokba a kedvességen keresztül. Tehát amikor kedvesek vagyunk, akkor ezzel azt kommunikáljuk, hogy értékellek. Ez nem rólam szól, hogy én figyelmes voltam. Hát ez... én nagyon-nagyon kedves voltam ma. Annyira jól érzem magamat. Nem. Ez mindig a másikról szól. Értékelem. Amikor, mit tudom én, elhívod vendégségbe magadhoz egy barátodat, vagy egy ismerősödet, a legszebb tányért rakod le, a legszebb poharat rakod ki, a legszebb és a legjobb ételt rakod ki eléjük. Miért? Nem azért kéne, hogy magunkat emeljük, hogy mi milyen jó kis kaját tudtunk összerakni, hanem ezzel azt kommunikáljuk, hogy értékes vagy. Ennyire fontos vagy. Sose felejtem el azt, amikor először mentem Berlinbe, ilyen kis süttyó voltam, ilyen suhanc, fiatal, kis pici Fehérvárról, és megjelentem a reptéren, és kijöttek elém egy ilyen Mercedes taxival, és így nem is, azt hiszem, ez akkor volt, amikor vezetőkkel mentünk haza, és akkor kihoztak egy ilyen fullos, fekete Mercedes taxiba, hogy beültettek minket, hogy azzal vittek ki a reptér, és így néztük, hogy nem Suzuki-val megyünk, vagy valami másra. Tehát ahhoz voltunk hozzászokva, ne értsétek félre, szeretem a Suzuki-t, tehát teljesen rendben van. De hogy ott is úgy kezeltek minket, mintha mi nem tudom, kik lennénk így a Magyarország miniszterelnöke lennénk, vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke lennénk. Tehát, hogy királyként kezeltek bennünket, és ez azt kommunikálta felénk, hogy értékes vagy, hogy nagyon értékes vagy. Ez van a kedvesség mögött. A gyülekezetünkben az egyik nagyon fontos alapértékrend, az a kiválóság. És ezért csinálunk mindent kiválóan. Nem azért kell, hogy csináljuk a dolgokat kiválóan, hogy magunkat emeljük, és mutogassuk, hogy igen, mi milyen jók vagyunk, és mi milyen jót tudunk összerakni, milyen szuperek a fények, milyen szuper minden, hanem ezzel azt kell, hogy kommunikáljuk, hogy értékes vagy. Aki bejön itt erre a helyre, értékesnek érezze magát. A legjobbat adjuk neked, a legjobbat kapod. És ez van e mögött, az egész mögött, ez van a kiválóság mögött. Na, de menjünk tovább, mert nagyon elhúzom az időt. Az ötödik. A kedvesség láthatóvá teszi a szeretetet. A kedvesség láthatóvá teszi a szeretetet. Nem tudsz szeretni anélkül, hogy ne adnál. Adni tudsz úgy, hogy nem szeretsz, de szeretni nem tudsz anélkül, hogy ne adnál. Ha igazán szeretsz valakit, akkor adsz. Valamivel megáldod, valami kézzel, tehát hogy valamit adsz akár. Az egy fizikai dolog lehet, vagy egy szó, egy ölelés, egy mosoly, egy ajándék, egy segítség, bármi. És mi azért vagyunk képesek adni, és kedvességet mutatni mások felé, mert Isten szeret minket. És amikor egymással kedvesek vagyunk, ezzel azt kommunikáljuk, hogy szeretjük egymást. Szóval, amikor valaki veled kedves, ezzel azt mutatja, hogy szeret. A mai világban ez a szeretet, ez ki van forgatva, ez egy olcsó szó lett, a szeretet. A Biblia ennél sokkal többről beszél, ez sokkal nagyobb dolog. A kedvesség, a hatodik, a kedvesség megold problémákat. A kedvesség megold problémákat. A legnagyobb kihívás és a legnagyobb elhívás most az életünkben az, hogy megoldjunk problémákat. Tehát most ezek az évek, ezek a hónapok erről szólnak. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én ezt látom. A gyülekezetünk életében, akár itt embereknek az életében erről szól, hogy megoldjunk problémákat. Rengeteg probléma van. Rengeteg probléma van. És a kedvesség képes megoldani problémákat. Rengeteg probléma van a világban. Meg tudod ezeket oldani? Képes vagy erre? És nagyon-nagyon szeretem azt, hogy itt a gyülekezetben is vannak már emberek, akik így hallanak, hogy van egy probléma, és így oda akarnak jönni, és be akarják tölteni. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, és nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy ilyen figyelmesek vagytok. Amikor van egy ima téma, elhangzik itt a vasárnaponként, és oda jössz, és azt mondod, hogy igen, én szeretném ezt a szükséget betölteni. Éppen Dani volt az, aki egy pár hónappal ezelőtt így hallott egy ilyen ima témát. És párszor voltál itt a gyülibe, és azonnal így odajöttél hozzám, és azt mondtad, hogy fú, én nekem van erre, lehet, hogy tudok segíteni. Nem biztos, hogy tudok, de lehet, hogy tudok. És csak ennyi, hogy odajött, és azt mondta, hogy figyelj, hadd segítsek. Tehát ez a fajta szív, ez a fajta kedvesség. A hetedik, és ezzel az utolsó. A kedvesség összekapcsol embereket egymással. A kedvesség összekapcsol embereket egymással. Az irgalmas samáriai utazó elvitte ezt az embert egy vendégfogadóba, és rábízta a vendég vendéglátóra, vendégfogadósra. Figyeljetek, lehet, hogy nem tudunk minden szükséget mi betölteni. Lehet, hogy te nem tudsz minden szükséget betölteni egyedül. Viszont összetudsz valakivel kapcsolni, összetudod valakivel kapcsolni ezt az embert, aki tud segíteni, aki majd képes rajta segíteni. Nem kell, hogy minden szükséget te töltsd be, oké? Nem kell, hogy minden szükségre te nálad legyen a válasz. De tudsz valakit, akit oda tudsz kapcsolni valakihez. És lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, én nem tudom erre a választ, de tudok egy jó közösséget. Akárkát. És tudom, hogyha ide eljössz, akkor lesznek emberek, akik tudnak neked segíteni ebben a közösségben. Nagyon sokszor a csodák a kapcsolatainkban rejtőznek. És hiszem, hogy ezekben a kapcsolatokban, amik itt vannak, annyira értékesek, rengeteg csoda van. És rengeteg csoda fog még történni. Befejezésképpen annyit szeretnék csak még mondani, és lezárni ezt a témát, és ezt az üzenetet azzal, hogy mielőtt kedvességet tudnánk adni az embereknek, be kell fogadnunk Isten kedvességét. Nem tudsz továbbadni valami olyat, ami neked sincs meg. Ha szeretnéd továbbadni, először be kell fogadnod. Csak annyit tudunk továbbadni, amennyit kaptunk. És amikor látunk embereket, hogy igazából nem tudnak kedvesek lenni, vagy nem tudnak semmit adni. Ez valószínűleg azért van, mert ők se kaptak. Csak olyan mértékben tudsz adni valamit, amit már megkaptál az életedbe. Isten kedvességet mutatott felénk. És fontos, hogy befogadjuk, elfogadjuk az ő kedvességét. Így tudjuk átadni másoknak is a kedvességet. Szóval mielőtt továbbadnád, fogadd be. Mert amikor megkaptad, akkor már sokkal jobban tovább tudod adni. Isten nélkül, ha próbálod továbbadni, akkor ki fogsz merülni, ki fogsz égni, stresszelni fogsz. Ez az, amikor saját erőből próbálunk szeretni, saját erőből próbálunk kedvesnek lenni, először fogad be. Szóval ennyit szerettem volna a mai nap bátorítani és mondani nektek. Kívánom azt, hogy ebben a közösségben megtapasztaljuk a kedvességnek az erejét Istentől, és ezt továbbadjuk egymásnak. És ez változást hozzon a közösségünkbe, változást hozzon a környezetünkbe. És ne csak az igének a hallgatói legyünk, ne csak elmélkedjünk róla, hanem helyezzük gyakorlatba az életünkbe. Áldjunk meg ezzel másokat, és hozzunk változást a környezetünkbe. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel, imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük neked azt, hogy te 2000 évvel ezelőtt kedvességet mutattál felénk. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy te már akkor meghaltál, amikor mi még nem is ismertünk téged. És köszönjük neked, Urunk, hogy te már akkor megmutattad azt, hogy mennyire szeretsz bennünket, és hogy, Uram, nem vártál semmit cserébe. Egyszerűen csak te szeretsz minket azért, mert szeretsz. Mert fontosak vagyunk neked, mert értékelsz bennünket. Uram, csak imádkozom azért, hogy a mai nap töltsd be az életünket egy ilyen értékkel, hogy lássuk az értékünket, lássuk az identitásunkat, lássuk azt, hogy kik vagyunk benned. Adj nekünk magabiztosságot, hogy ki tudjunk menni, hogy fel tudjunk állni, és kedvességet és szeretet tudjunk adni a környezetünknek, egymásnak. Uram, imádkozom azért, hogy vigyél minket tovább ezen az utazáson. Bontsd ki ezt, mutasd meg, Uram, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Uram, imádkozom azért, hogy hadd tudjunk figyelmesebbek lenni egymással, hadd lássuk meg, Uram, a szükségeket jobban, Uram. És amikor meglátjuk, akkor akarjunk részt vállalni, Uram, ebben. Belevonódni, és hogy segítséget nyújtani, Uram, ahogy ez a samáriai utazó tette ezt. Köszönjük, Jézus. Töltsd fel az életünket. A te szereteteddel, a te kedvességeddel, és imádkozom azért, hogy a te Szent Szellemed munkálja ki bennünk a kedvességnek a gyümölcsét Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.